Alov Judit.
Bár az Európai Bizottság ma már zöldíteni az atomenergiát az energiamixben a gázzal együtt, legalábbis ideiglenesen, korán sem biztos, hogy az uniós fogaskerekek között zavartalanul átcsúszik ez a javaslat. Arról ugyanis még az állam és kormányfőknek, valamint az Európai Parlamentnek is állást kell foglalnia, ahol jelentős súlyt képviselhet a politika és kevesebbet a szakmai érvek. Az atomenergiáról ezért, ha a szívünkre tesszük a kezünket, Csernobil és Fukushima óta nem nehéz érzelmi alapon véleményt formálni. Mégis a szakmai vélemények nélkül jelenleg elképzelhetetlen nélküle a fenntartható gazdaságpolitika. De vajon léteznek-e olyan szakmai érvek, amelyek felülkerekedhetnek az érzelmi és a politikai megközelítésen? Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója tart velünk telefonon, és hát nagyon bízom benne, hogy ő majd megválaszolja ezt a kérdést. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Ön szerint milyen esélyei vannak az atomenergiának a kedvező adózás biztosítása szempontjából itt most európai uniós szintéren?
Alapvetően bizakodó vagyok ebben a kérdésben. Azt fontos leszögezni, hogy a bizottság jelenlegi javaslata az nem az atomenergia betiltása vagy engedélyezése, az adóval való sújtása vagy ennek az ellenkezőjéről szól, hiszen ezek mind tagállami hatáskörben lévő kérdések, hanem ez az új taxonómia rendelet, amelyet a bizottság most javaslatként a tanács és a parlament elé ter, ez egy nagyon hosszú ideje fennálló igényt elégít ki, miszerint nem volt egy olyan taxatív meghatározása a fenntartható energiaforrásoknak eddig, amely egyértelműen eldönthetővé tette volna, hogy az egyes cégek, az egyes tagállamok zöld beruházásai, azok valóban zöldek-e. És nagyon sokszor fölmerült annak a vágya, annak a gyanúja, hogy egyes cégek valójában csak zöldre mossák saját tevékenységüket, akkor, amikor úgynevezett ESG kötvényeket vásárolnak, de azt senki nem tudta ellenőrizni, hogy ezekben az ESG kötvényekben, amik ugye Environmental Social and Governance, tehát a összefoglalni talán így lehet, hogy a társadalmi fenntarthatóság különböző aspektusait fették le, hogy ezek valóban olyan részvényeket tartalmaznak, és olyan befektetésekre irányulnak, amelyek fenntarthatóak. És ez a taxonómia rendelet, ez most felsorolja, hogy mik azok az energiaforrások például, amikbe, hogyha fektetnek ezek a cégek, hogy amikbe, hogyha fektetnek a tagállamok, akkor azok az Európai Bizottság által fenntarthatónak elismertek. És ez azért egy nagy eredmény, mert a nukleáris energiával kapcsolatban elképesztő parázsviták zajlottak az elmúlt időszakban, annak ellenére, hogy az összes nemzetközi elismert szakmában lévő szervezet, ideértve az ENSZ-nek a éghajlatváltozási kormányközi testületét, a Nemzetközi Energiaügynökséget, de akár még az Európai Bizottság saját kutatóintézetét is, mind kinyilvánították, hogy a nukleáris energia szükséges a klímasemlegesség eléréséhez, és fenntarthatónak kell minősíteni. És nyilvánvalóan a politika ezen hosszas ideje vitázott, és nem különösebben foglalkoztak a szakmai véleményekkel. Nyilvánvalóan van ennek rossz történelmi tapasztalati alapja is, de sokkal inkább ennek pénzügyi alapjai vannak. Tehát az egyes tagállamok mibe fektettek az elmúlt időszakban, az meghatározza azt, hogy nyilvánvalóan preferálnak bizonyos döntéseket az Európai Bizottság részére. A németek, akik jó részt megújuló energiába fektették a pénzüket és az iparukat ebbe az irányba kezdték el kiépíteni, ők kevésbé örülnek most, hogy a nukleáris energia esetleg elszívhatja ezeket a befektetéseket.
Örülnek viszont a franciák, amelyek jelenleg az uniós elnökséget adják, és hát nem csak a franciák, hanem a V4 tagországok, és ha jól tudom, még 3 vagy 4 másik uniós tagország is ezt az álláspontot képviselte, hogy kerüljön be a fenntartható energiaforrások közé hivatalosan is az atomenergia, de akkor hadd térjek vissza a kérdés lényegére. Most, hogy a bizottság is kinyilvánította a saját álláspontját, és már csak a másik két csak itt idézőjelesen akadályt kell megugrania ennek a kategorizálásnak, hadd fogalmazzak így, milyen esélyei vannak az atomenergiának, ön hogy látja?
Hát, ahogy említettem, én bizakodó vagyok, tehát már előzetesen a bizottság javaslata előtt 10 Európai Uniós tagállam nyílt levélben foglalt állást az atomenergia mellett. Ennek a kezdeményezésnek Franciaország volt a vezetője, de Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, finnek, horvátok, szlovének és a románok is mellé álltak a kezdeményezésnek. És hát az ellenző táborban ugyan ott vannak a németek, mint a legnagyobb gazdasággal és legnagyobb népességgel bíró ország, azonban mellettük csak az osztrákok, a luxemburgiak, a dánok és a portugálok sorakoztak föl. Úgyhogy ahhoz, hogy ezt meg tudják akadályozni, ahhoz még legalább 10 tagállamot maguk mellé kell állítani, és ennek szerintem csak elvi lehetősége van. Az előzetes tárgyalások, puhatolózások során a legtöbb tagállam az neutrálisnak bizonyult, vagy ha nem is állt ki egyértelműen az atomenergia mellett ebben a nyílt levélben, de mégis támogató testtartást vett fel ennek. Az oka leginkább az, hogy azok a tagállamok, akik esetleg nem rendelkeznek nukleáris erőművel még most, azok nem szeretnék kizárni a lehetőségét, hogy a későbbiekben tudjanak ilyet létesíteni, illetve ennek van egy olyan aspektusa is ennek a kérdésnek, hogy az saját energiamix összeállítása az alapszerződés szerint a saját energiapolitika meghatározása az tagállami hatáskör. Akkor, amikor a bizottság bizonyos energiaforrásokat, amelyeket az európai tagállamok nagy arányban használnak, esetleg úgy minősítene, hogy ez nem fenntartható, és ugyanezzel nem tiltja be, viszont a beruházások elapasztásával gyakorlatilag el tudja sorvasztani ezeket az iparágokat. Ez mindenképpen egyfajta hatáskör elvonásként is értelmezhető, amit a tagállamok nem szeretnének, legalábbis a többségük nem szeretne. És éppen ezért az ellenzők táborában csupán azok sorakoznak föl, akik direktben ellenérdekeltek az atomenergia ipar megmaradásában, megerősödésében. És hát ez, mint említettem, leginkább ezt az 5 tagállamot fedi le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel a tanácsban 55%-ot kell szerezni az elfogadás mellett, ez össze fog jönni ennek a 10 tagállamnak, Franciaország a V4 blokk vezetésével, és azt gondolom, hogy hosszas tárgyalások lesznek, itt legalább még 4 hónap, amíg ezt a tanács és a parlament megvitathatja. Szerintem ezt az időhúzás céljával ezt ki is fogják használni a németek, már csak azért is, mert itt a tavasszal Franciaországban elnökválasztás is lesz, és Emmanuel Macronnak ez egy igen nagy piros pont lenne odahaza, hogyha ő az elnökválasztás előtt el tudna ezt érni, és szerintem ezt a gesztust a németek nem fogják neki megengedni, vagy megadni. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt még legalább 4 hónapig, de hogyha addig nem tudnak megegyezni, akkor lehetőség van további 2 hónappal hosszabbítani a tárgyalásokat, tehát elképzelhető, hogy itt még fél évig fognak a tárgyalóasztalaknál ülni a felek, és egyezkedni. A végén valami fajta olyan megoldásra jutni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon.
Ugye a nyilvánosság előtt az egyik legfontosabb ellenérv az atomenergiával szemben az a biztonság, valamint a hulladékkezelés kérdése. Ön hogy tudja, magyar vonatkozásban létező kockázat-e például a biztonság, a jelenleg, illetve a tervezett erőművi blokkok vonatkozásában? Most ugye a zöld pártok azok folyamatosan mondják, hogy Paks 2-t állítólag törésvonalra tervezik építeni, ami hát meglehetősen kockázatossá teszi a beruházást. Ergo, hogyha az ellenzék kormányra jutna, akkor ez lenne az elsők egyike a beruházások közül, amit azonnali hatállyal leállítanának.
Alapvetően érdemes különválasztani az alapvető biztonsági kérdéseket a nukleáris hulladék kérdésétől. Mind a kettőre egyébként vannak jó és megnyugtató válaszok. A biztonsági kérdések kapcsán itt az ön által a felvezetőben említett nukleáris erőművekkel kapcsolatos balesetek, ha lehet ilyet mondani, mindenféle érzéketlenség nélkül, ezeknek a megtörténtében annyi pozitív mégiscsak van, hogy kénytelen volt a világ, illetve a nukleáris ipar fölülvizsgálni a biztonsági szabályokat, amelyeket ezt megelőzően alkalmaztak. Új típusú erőművek vannak, sokkal-sokkal szigorúbb biztonsági előírások vonatkoznak ezekre a létesítményekre. Kevesen tudják például, hogy az új típusú most létesülő erőműveknek ki kell például bírniuk azt is, hogy egy repülőgép rájuk zuhan, és nem lehet nukleáris katasztrófa ennek az eredménye. Olyanok ezek az erőművek, hogyha bármilyen incidens következne be, akkor a láncreakciót önmaga az erőmű meg kell, hogy szakítsa, tehát nem következhet be nukleáris katasztrófa. Tehát olyan biztonsági előírások vannak a mostani erőművekre már, és ez a régen épült, de azóta üzemelő erőművekre is igaz, hogy egész egyszerűen megpróbálják teljes mértékben kizárni annak a lehetőségét, hogy a múltban bekövetkezett problémák azok ismét föllépjenek. Még egy gondolatot ehhez, hogy a nukleáris erőművek kapcsán bekövetkezett balesetek, habár bonyolult technológiáról van szó, az emberek jelentős része nem is pontosan tudja, hogy hogy működnek ezek az erőművek, meg eleve itt azért a nukleáris energiának az alkalmazása az elmúlt évtizedekben valahogy összefonódott a nukleáris fegyvereknek a megítélésével is, és alapvetően az egész atomenergia kérdés az kicsit olyan félelmetes. De hogyha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a legbiztonságosabb energiaforrások közt van, hogyha a megtermelt energia mennyiség per balesetek számát, vagy halálos áldozatok számát nézzük, akkor a fosszilis energiaforrások azok sokkal-sokkal veszélyesebbek. Csak amikor összehasonlítjuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy volt két jelentősebb nukleáris baleset, de azt nem tudjuk megmondani, hogy hány száz vagy akár ezer fosszilis erőművi baleset történt, és hány haláleset történt ezek során. Illetve hát ugye a fosszilis energiahordozók legnagyobb mértékben szenes erőműveket fűtenek, ezek a szenes erőművek pedig lassan ugyan, de évente 3 és 4 millió embert ölnek meg a légszennyezettségen keresztül. És hát ugye ezeket is érdemes számításba venni, hogy amikor építünk egy atomerőművet, akkor ott kiváltunk legalább egy szenes erőművet, de általában inkább többet, amivel bizony életeket tudunk megmenteni. És a nukleáris... Igen,
ezzel összefügg a másik aggodalom, hogy a nukleáris hulladékot vajon hogyan lehet úgy kezelni, hogy az ne követeljen újabb életeket azáltal, hogy egy folyamatos sugárzásnak teszik ki az ilyen nukleáris hulladék lerakóknak a közvetlen környezetét.
Hát a nukleáris hulladékkal kapcsolatos félelmeknél van egy olyan félreértés, hogy itt a nukleáris erőművek olyan mennyiségben bocsátják ki ezeket a hulladékokat, hogy egy idő után kezelhetetlen mennyiséget jelent. Ez hála jó Istennek nem igaz. A nukleáris hulladék mennyisége például az Egyesült Államokban az elmúlt 60 év alatt, ami keletkezett, az elfér egy focipályán. És ezeknek a tárolása, ezek tökéletesen megoldhatóak egyelőre átmeneti ilyen tárolókban. Azért mondom, hogy átmeneti tárolókban, mert alapvetően a nukleáris ipar fejlődésével, hiszen ez egy fejlődő iparág, jelenleg is rendkívül sok innovatív megoldás van, ezeknek a fejlődésével a terv az, hogy ezeket, amiket eddig csak le tudtunk tárolni, ezeket ismételt fűtőelemként fogjuk használni a következő generációs reaktorokban. Magyarul az úgynevezett negyedik generációs atomerőművek, reaktorok tudják használni az eddig úgynevezett kiégett fűtőelemeket. Így gyakorlatilag ki lehet húzni annak a méregfogát, ami a zöldeknek a legnagyobb félelme, hogy keletkezik ilyen típusú hulladék, hiszen ezeket egyfajta körforgásos rendszerben újra és újra tudjuk használni. És ez a másik problémát is megoldja, ami annak a felvetése, hogy hát az uránium, illetve a tórium, amit alkalmaznak fűtőelemként, ez szintén egy véges erőforrás, és hogy ez előbb-utóbb el fog fogyni, ez egy jelenlegi ütem szerint egy ilyen 250 évre elegendő, hogyha ezeket egyszer használnánk, viszont ezekkel az új megoldásokkal gyakorlatilag újra és újra tudjuk használni ezeket a fűtőelemeket, egészen addig, amíg 500 év felezési idejű hulladékok nem keletkeznek, így viszont 50 ezer évre elegendő energiát tudnak biztosítani ezek a nyersanyagok.
És ha már a nyersanyagnál tartunk, ugye egy másik kritika az atomenergiával szemben az, hogy újfent növeli Európa nyersanyag függőségét a gázhoz hasonlóan, mert hogy itt a kontinensen állítólag nincsen megfelelő lelőhely, nyersanyag lelőhely. Nem is lehetne egyébként? Tehát, hogy nincs, mert nem létezik, vagy nincs, mert még nem tárták fel, illetve hát most éppen kitől válna, vagy mely országoktól válna függővé Európa, hogyha itt tartósan letenni a voksát az atomenergia mellett?
Hát alapvetően azért ezt nem érdemes elfelejteni, hogy Magyarországon is működött uránbánya, uránért lelőhelyek vannak Európában. Magyarországon gazdasági okokból zárták be ezt a bányát, úgy ítélték meg, hogy nem éri meg kibányászni ezeket a nyersanyagokat. Ez természetesen egy más gazdasági helyzetben, akkor, amikor fölértékelődnek ezek a nyersanyagok adott esetben, ez más megfontolás alá eshet, de hogyha megnézzük gyakorlatilag a Paks 2 beruházásra is épülő erőművet, ezeket a reaktori blokkokat, akkor azt látjuk, hogy itt már nem nincs az a kiszolgáltatottság, hogy csak egy beszállítótól lehet vásárolni nyersanyagot, jelesül például csak az oroszoktól tudnánk vásárolni. Ez a függőség ez abszolút nem jelentkezik, hiszen gyakorlatilag bármely nukleáris nagyhatalom által dúsított uránnal működni tud a magyar Paks 2 erőmű. Így, mivel tagja vagyunk az EU-nak, az Észak-Atlanti Szövetségnek, és jelenleg viszonylag jó viszonyt ápolunk Oroszországgal is, ezért nagy valószínűséggel soha nem maradunk fűtőelem nélkül, de egyébként az önellátást saját erőből is akár tudnánk fejleszteni, hogyha erre megszületne az igény. Jelenleg annyira kedvezőek a kondíciók, hogy gyakorlatilag ennek a lehetősége nem realizálódott, de megoldható lenne akár Európán belül is.
Ugye azzal indítottunk, hogy az ön meglátása szerint jó esélyei vannak az atomenergiának ebben a taxonómia rendeletben arra, hogy fenntarthatóvá nyilvánítsa az Európai Unió. De vegyük azt az eshetőséget, hogy mégsem megy át az atomenergia, akkor mi lesz a magyar energiaháztartással? Az milyen hatással lenne a magyar fogyasztókra az energiaköltségeken keresztül?
Hát nézze, gyakorlatilag a Paks 2 beruházást ez jelentősen nem fogja befolyásolni, hogy nem csak politikai ideológiákról, és nem csak politikai elvekről van itt szó, hanem a tények is azt igazolják, hogy a német energiapolitika sajnos ki lehet mondani, hogy tévúton jár, és ezzel szemben a megfontolt magyar energiapolitika az viszont igazolja adatokkal is, hogy ez egy hosszú távon is fenntartható stratégia.
Köszönöm szépen a szakmai véleményt Litkei Máté Jánostól, a Klímapolitikai Intézet igazgatóját hallottuk az elmúlt bő negyed órában. Köszönjük, hogy velünk tartott. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Közösséget építünk!